Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Hálad dicsőség, Atya Isten néked, Szent Fiú Isten végasztaló lélek, most és örökké magasztaljon téged. Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem én. Te napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, s én mégsem szerettem igazán akaratod szerint embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és munkálkodj hatalmasan újjáteremtő szereteteddel bennem, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Örök felség, Szent Istenünk, könyörgünk irgalmaz nékünk, ha vár minket az ítélet, légy kegyelmes, kérünk téged. Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Ó, bár csak ezer nyelvem volna, s angyalokéval érne föl, mindegyik versenyezve szólna, teljes szívemnek mélyéből, dicséretedre, Istenem, ki annyi jót művelsz veled.
Imádkozzunk, Urunk Istenünk, irgalmas Atyánk, kérünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világon még sokan megtalálják a te békességed útját, egyházat pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 8. részében, a 18. verstől a 23. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nyilvánvalóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak nyilvánvalóvá válását. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem az által, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kaptuk. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk azt, a Máté írása szerinti evangélium 7. fejezetében, a 12. versben a következőképpen. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Amen. Kedves testvérek, nyíregyházi ünneplő gyülekezet! Azt hiszem, nem vagyok azzal egyedül, tehát mindannyian így vagyunk azzal, hogy szeretünk erősnek látszani. Nem szeretjük gyengeségünket és tévedhetőségünket kimutatni mások előtt. És ahhoz, hogy ez valóban megvalósuljon, ügyes trükköket alkalmazunk. Egyik például az, hogy bizonyos szavakat magunkkal kapcsolatban nem mondunk ki. Magunkra azokat nem vonatkoztatjuk. Mert akkor úgy fog tűnni, hogy mi nem vagyunk erősek. Ilyen például a bűn, a megbocsátásnak a szava, vagy az önzés. A következő mondat nagyon ritkán hagyja el a szánkat, az enyémet is. Bocsánat, az én bűnöm, önző voltam. Bezzeg, amikor másokról van szó, akkor megindul a fantáziánk, sokkal nagyobb a szókincsünk, és nagy előszeretettel hibáztatjuk és kritizáljuk a másikat. Ő bűnös, ő önző, ő nem tud megbocsátani. Bezzeg, amikor rólam lenne szó, akkor én ezt nem alkalmazom. Sem közvetlen környezetemben, a családomban, sem a munkahelyemen, sem egyházban, ahol pedig ezt igazán elvárják, hogy az ember tudjon bűnbánatot tartani, és legalább annyit mondjon magáról, hogy bűnös vagyok. Nem. Talán imádságainkban ezt elmondjuk néha. Mert akkor úgy tűnik, hogy nem a másik embernek mondom, mert lehajtom a fejemet. És ezzel, kedves testvérek, nem csak másokat, de magunkat is becsapjuk. Egy valakit nem csaphatunk be, Istent. Mert ő nagyon jól látja a szívünket, hogy mi van bennünk, mennyi önzőség és bűn, és mennyire nem tudunk megbocsátani. Ez egy olyan kettős mérce, kedves testvérek, amely abszolút ellenkezik a Szentírásnak a szavával, Jézus szavával. Jézus nem erre tanít bennünket, hogy így viselkedjünk, hogy kettős mércét alkalmazzunk a magunk javára ráadásul. Az aranyszabály, amit imént felolvastam, mert hogy ezt a verset így ismerjük, a hegyi beszédnek ezt az egy mondatát, aranyszabály, ez is a kettős mérce ellen küzd. Ellene tiltakozik. Ez a szabály egy viszonyról szól, ember-ember közötti viszonyról. Van, aki cselekszik, és van, aki elszenvedi azt a cselekvést olyan értelemben, hogy felé irányul az a cselekvés. És nagyon érdekes ebben az aranyszabályban az, hogy én lehetek mind a két oldalon. Lehetek egyrészt a cselekvő, de lehetek az, aki felé irányul a cselekvés. És ez, valljuk be őszintén, nagy segítség. Nagy segítség abban, hogy hogyan is kell bizonyos helyzetekben helyesen cselekedni, és jól dönteni. Mert mi természetünknél fogva úgy működünk, az aranyszabállyal ellentétesen, hogy amikor cselekszünk, már is arra gondolunk, hogy mi azt hogyan fogjuk visszakapni. Valamit cselekszek, akkor azt én vissza is akarom kapni. Mert hát azért adom, ingyen azért nem adunk semmit. Ha tettem bizonyos mérték jót, akkor ugyanannyit legalább visszavárok. Ez viszont egy olyan képmutató magatartás, amit Jézus nagyon elvet, nagyon határozottan elvet. Így válhatunk farizeusokká, amikor számoljuk a helyes cselekedeteinket, az általunk helyesnek vélt cselekedeteinket. Mintha a másikhoz való viszony egy szerződés lenne, amiben le van fektetve, hogy nekem mi a jogom és mi a kötelességem. Mintha mérlegre lehetne tenni, mi az, amit teszek és mi az, amit kapok. Ezzel kapcsolatban a Lukács írása szerinti evangéliumban ezt olvashatjuk. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. Jézus azt mondja, hogy amikor cselekszünk, akkor nem magunkból induljunk ki elsősorban, hanem a másikból. Helyezzük magunkat a másiknak a helyzetébe, gondolkodjunk a másiknak a fejével. Mi eshet jól a másiknak ebben a helyzetben? Mert akkor én is azt szeretném cselekedni. Mert ki tudja, mikor leszek ugyanabban a helyzetben, mint a másik van. Lehet, hogy már holnap. Lehet, hogy már holnap kell kérnem, pedig annyira utálok kérni. De lehet, hogy holnap rá fogok kényszerülni, hogy kérjek. És azt szeretném, hogy a másik adjon. Hát akkor, ha ma kér a másik, akkor én adjak neki. Mert én holnap ezt fogom elvárni. De lehet, hogy évek vagy évtizedek múltán leszek ugyanabban a helyzetben, mint a másik. És hiába adok, úgy érzem, hogy nem kapok. Emiatt nem kell bánkódnunk, kedves testvérek, hiszen Jézus azt mondja, hogy úgy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Mindig adjuk ugyanazt a jót a másiknak, amit magunknak adnánk. Mert akkor jutalmunk lesz a mennyekben. Lehet, hogy nem itt földi mértékkel mérhető majd mindaz, amit visszakapunk. De ne ez számítson. Jézus nem erre bíztat bennünket. Lukács így fogalmazza meg az aranyszabályt. És amit szeretnétek, hogy az emberek, és amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha ezt megfontoljuk, akkor ez a módszer, vagy ez a mérlegelés nagyon sokat segíthet abban, hogy hogyan döntsünk, hogyan lépjünk tovább nehéz helyzetekben. Segít annak, aki komolyan akarja venni Jézusnak a szavát. Mert aki nem veszi komolyan, annak bármit mondhat az ige, az el fog róla pattanni. De hiszem, hogy mi azért vagyunk itt, mert Jézusnak a szavát szeretnénk követni, és meg szeretnénk fogadni mindazt, amit ő helyez a szívünkre. Amikor próbálunk úgy cselekedni, ahogyan Jézus azt várja, akkor bizony nagy nehézségekbe fogunk ütközni. Mert arra kell rájönnünk, hogy ez nagyon sok áldozattal jár. Hiszen nem tudhatom, hogy visszakapom-e azt, amit én adok. Hátrányos helyzetbe kerülök, hiszen a másik javát nézem. És ráadásul a környezetem, a barátaim, a családom, aki nem ért meg engem, lúzernek fog nézni, vesztesnek és bolondnak. Mert ki az, aki nem a maga malmára hajtja a vizet? Hát a bolond, nem? Ha emberileg nézzük ezt, akkor ez igaz. De a keresztény ember, aki Istennek az igén tájékozódik, nem ilyen mértékkel nézi cselekedeteit és az életét. Mert ha így néznénk, akkor az ellentétjét tennénk annak, amit Jézus mond nekünk. Mi a jó, mi a helyesnek a meghatározása? Ennek az aranyszabálynak az alkalmazásával ezt így fogalmazhatnánk meg. Az a jó és a helyes, amit magunknak kívánunk, és ezért a másiknak is akarjuk adni. Hiszen ki kívánna magának rosszat a mazohistán kívül? De most nem a mazohista az etalon, mert ez egy nem normális cselekedet. Magunknak mindig a jót adnánk, tehát adjuk a másiknak is a jót, erre biztat bennünket Jézus. És ez igaz a házasságban, a házastársak között, igaz a kollégák között, a munkahelyen, igaz a buszon, amikor idegenekkel utazom, igaz a boltban, igaz a templomban, igaz a rokonokkal. Néhány hétközi példát mondanék azzal kapcsolatban, hogy hogyan is valósul ez meg, az aranyszabály. Nagyon sokszor megharagszunk a másikra, hogyha valamit nem ad kölcsön. Legyen ez egy kicsi, vagy éppen egy nagy dolog. Nem adja kölcsön az autóját, vagy a kedvenc hangszerét, gitárját, vagy más hangszerét. vagy éppen a bicikliét, amire szükségem van. Amikor én kérem, én szívesen kölcsönadnám neki? Mert ha nem, akkor ne várjam el, hogy ő kölcsönadja. Vagy megszólalom a feleségemet, hogy türelmetlen hozzám. Miért? Én türelmes vagyok hozzám mindig? Azt hiszem, ebben nagyon sokan elbukunk, mi férfiak, hogy nem vagyunk elég türelmesek a feleségünkhöz. Mi pedig elvárjuk, hogy tiszteljenek annyira a házurát, ugye, hogy mindig legyen türelmes velem. Hát hogyan várhatnám el, hogy ő türelmes legyen, hogyha én nem vagyok az? Nincs jogom elvárni. Vagy egy feleség megharagszik a férjére, mert valamit rosszul fogalmazott és nagyon megbántotta. Miért te mindig jól szólsz hozzá másikhoz? Csak jót mondasz? Nem jönnek véletlenül vagy esetleg direkt bántó szavak a szádra? Dehogy nem. Még mielőtt azt mondanád esetleg kedves testvérem magadban, hogy hát én nem vagyok ilyen, ki kell, hogy ábrándítsalak, de ilyen vagy. Mindannyian ilyenek vagyunk. Csak nem valljuk be magunknak. Az aranyszabály nem elmélet. Nagyon is gyakorlatias. Bármennyit gondolkodunk rajta, vagy beszélünk róla, vagy filozofálgatunk, vagy teologizálunk, nem jutunk közelebb annak betartásához. Mert úgy lehet betartani, hogyha cselekszem, nem pedig úgy, hogy beszélek róla. Mert beszélni könnyű nagyon sok mindenről. Ugye politikáról is milyen könnyű beszélni. Hogy hogy kéne azt csinálni? Hogy csinálnánk, ha mi lennénk abban a helyzetben, amiben a politikusok vagyunk? Ez a szabály értünk van. Azért, hogy jobban boldoguljunk kapcsolatainkban. Mert határokat szab, de értünk, és nem ellenünk. Arany, mert nagyon értékes. Nagyon sok áldást hordoz magában. Mert aki elkezdi cselekedni az aranyszabálynak a parancsát, megtapasztalhatja, hogy mennyi áldás lesz az életében, ami addig nem volt. És akkor most van. Nem hiába arany szabály ez. Jézus mondja. És ő, amit mond, minden szava arany, mondhatnánk. De az ő szava sokkal több, mint arany. Élet. Élet van az ő szavában. Meg akar bennünket menteni. Önmagunktól. Bűneinktől. A kárhozattól. És senki más nem mondhatja. Bármilyen arany szájú valaki. Olyanokat nem mondhat, mint Jézus Krisztus mond. És tapasztaljuk, minél többet gondolkodunk most erről az aranyszabályról, hogy ezt nagyon nehéz betartani. Az elmélet után megáll a tudományunk. A gyakorlat az nagyon nehéz. Mert amint elhatározzuk, hogy betartjuk az aranyszabályt, és úgy cselekszünk a másikkal, ahogyan mi is szeretnénk, hogy velünk cselekedjen, nagy falakba fogunk ütközni. És meg kell döbbennünk, hogy mit tanulunk meg önmagunkról. Az ige azt mondja, hogy aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Elbukunk ebben a szabályban, hogy szeressük egymást, ahogyan önmagunkat. Elbukunk horizontális kapcsolatainkban, a vertikális, az Istennel való kapcsolatunk, az már eleve romlott lesz. Mert nem szeretjük az embertársunkat, akkor Isten se tudjuk szeretni. Amikor megpróbáljuk cselekedni az aranyszabályt, arra is rájöhetünk, hogy nem tudjuk cselekedni azt, amit kellene. Emlékezünk Jézus szavaira a Getsemáné kertben, amikor a tanítványaikat felszólítja. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Hiába döntöm el, hogy akarom tenni a jót és a helyeset. Nem fogom tudni. A testem gátol abban, a bűnös testem. És arra is rá kell jönnöm, hogy nem is akarom cselekedni. Modern kifejezéssel mondva nem biznisz. Mert nem kapom vissza mindazt, amit adok. Nem kifizetődő. Arra is rájövök, hogy önző vagyok. Minden porcikámban. És ez válhat a legnagyobb bűnömé, hogy én központú vagyok. Magamnak akarom mindig a jobbat, nemhogy másnak. Pedig azt mondja Pál apostol, mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Ez is egy parancs. Pál apostol nem magától mondja. Jézus Krisztus, akivel ő találkozott, ő helyezte az ő szívére, ő adja nekünk tovább ezt. Ezt is ugyanúgy meg kell fontolnunk, ahogyan Jézus szavát. És arra is rá kell döbbennünk, amikor próbáljuk cselekedni a jót és a helyeset, hogy azért nem tudjuk, mert romlottak vagyunk és bűnösök. Pál apostol szavait hagy idézzem itt is, ami nagyon kijózanító és világos, hogyha lassan olvassuk. Mert tudom, mondja Pál apostol, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy én elméletben tudom, hogy mit kéne tenni. Megvan a lehetőségem, hogy jót tegyek elméletben. De hogy ebből gyakorlat legyen, ott már megbukok. Azt már nem tudom cselekedni. Hiszen nem azt teszem, folytatja Pál apostol, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Nem foghatjuk a bűnre azt, hogy nem tudjunk jót tenni. Hiszen ott van az a szócska, hogy a bennem lakó bűn. Rólam van szó. Nem más bűne miatt és hibája miatt nem tudok jót cselekedni, hanem magam miatt. Nem a másikon kell kezdeni a javítgatást, hanem önmagamon. Nem azt kell várni, hogy a másik kezden jót tenni velem, és akkor majd én is jót teszek vele. Mert ha egymásra várunk, akkor abból nem lesz semmi. Mert az ember ennyire makacs. Könnyebb várni a másikra. Sokkal nagyobb az áldás, hogyha én elkezdem a jót tenni. És küzdök a bennem lakó bűn ellen. Hát lehetséges ez? Lehetséges küzdeni a bennem lakó bűn ellen? Emberileg nem. Ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, emberileg nem fog menni. Egy centit sem. Egy fél centit sem. Hány olyan rossz tulajdonságunk van, amelyet lehet, hogy gyermekkorunk óta, lehet, hogy felnőtt korunk óta, de nagyon régen, akár évtizedek óta hordozunk magunkban, és nem tudunk tőle megszabadulni. Nekem is van ilyen bőven. Szenvedek tőlük. Bizonyára nektek is vannak ilyenek, kedves testvéreim, amitől nem tudtok szabadulni. És nem értitek, hogy miért. Pedig annyi mindent megpróbáltatok. El kell, hogy áruljam a titkot, a megoldást, ami nekem is működik. Lassan tanulom ezt, hogyan kell tenni. Nem földi megoldásokat keresek, amikor változni akarok, hanem fölfele nézek Isten felé, és rábízom az én gondjaimat, a bűnös természetemet, a rossz tulajdonságaimat, amiből annyi van. Mert ha megszabadulok kettőtől, lehet, hogy holnap újabb kettő világosodik meg előttem. De ha Isten kezébe tesszük ezeket, akkor azok jó helyen lesznek, és ő el fogja tőlünk venni ezeket. És akkor már nem leszünk tehetetlenek a bűnnel szemben, mert Jézus Krisztus áll mellettünk, aki nem tehetetlen a bűnnel szemben, hiszen ő legyőzte azt. És akkor látjuk, hogy Jézus nem kér tőlünk lehetetlent. Az aranyszabálynak a betartása, megtartása nem lehetetlen. Csak annak, aki ezt önmagától akarja betartani. Zsoltáros ezt írja. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Az igazak, akik hisznek benne. Akik nem képmutatóan mennek bajban, Isten színe elő. Jaj, csak most segíts! Ettől még nem válok igazzá, hogy ilyet motyogok az orrom alatt, olykor-olykor, amikor nagy baj van. Az az igaz ember, aki Istennel jár folyamatosan, és a nap minden órájában és percében kész kiáltani segítségért Istenhez, kész hálát adni, és kész dicsőíteni Istent azért, amit vele tesz. Így válhatunk igazzá. hogyha Istennel élünk. Az Új Szövetségben pedig ezt olvashatjuk. Jól ismert ez az ige. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Legyen ez bizonyosság, kedves testvérek, hogy be lehet tartani ezeket a szabályokat. Van rá mód. Isten megígérte. Mi, akik igazak és hozzá fordulnak, azoknak nem fog nagyobb kísértést adni, mint amit el tudnának viselni. Mert az is nagyon nagy kísértés, hogy én mit tegyek. Magamnak kedvezek, vagy a másiknak. Dönteni kell. Nagy a kísértés, hogy azt tegyem, ami nekem jó. Ami nekem kedvez. De ha Istenhez kiáltunk ilyen nehéz helyzetekben, lehet, hogy naponta többször, akkor Isten erőt fog ahhoz adni, hogy azt tudjam tenni, ami a másiknak jó. És rá fogok jönni, hogy az nekem is jó. Mert ennek az aranyszabálynak ez a nagy áldása, hogy visszafordul felém. És rá kell jönnöm, hogy ez nem egy olyan zsák, ami üres, és teszem bele, és nem kapom vissza. Vissza fogom kapni az áldást, áldás formájában. Nem úgy, ahogyan én gondolom, úgy, ahogyan azt Isten akarja nekem adni. Ne próbáljak Isten helyett adni magamnak valamit. Jól tudja ő, hogy mire van szükségem. Hogyan lehetséges küzdeni a bűnnel és önző természetünkkel? Úgyhogy naponta kapcsolatban vagyunk Istennel. Imádságon keresztül. Mert ha kérünk tőle bátorságot, erőt, alázatot és odaadó szeretetet, akkor ő fogadni. Nem küld el bennünket, fogadni. Megtapasztaltam. És bizonyára sokan vagytok itt, akik már megtapasztaltátok. És még sokszor meg akarják tapasztalni, hogyha kérünk, akkor fogunk kapni Istentől erőt. És így válhat ez az aranyszabály életformává, és üdvösségünk útjává, amit Isten készít számunkra, az övéinek. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, drága mennyei atyánk, hogy annyira önzők vagyunk, hogy sokszor meg is feledkezünk arról, hogy mások is vannak körülöttünk, és csak magunkra gondolunk, és magunknak akarunk minden jót, minden előnyt. Hát, hogy világosan meg tudjuk ezt nap mint nap látni, hogy ez az ördögtől való gondolat. Ő akar minket arra csábítani, hogy magunknak éljünk, de másoknak. De mi tudjuk, hogy te sokkal hatalmasabb vagy, mint a sátán. Hatalmasabb vagy, mint mi, mint az énünk, mint a bűnünk. És te ki tudsz bennünket menekíteni ebből az állapotból, hogyha hozzád kiáltunk. Hiszen megígérted. És a te ígéreteid igazak. Mi ezt hisszük és tudjuk. Hát, hogy ezt ne felejtsük el soha. És tudjuk másoknak is továbbadni. Ne tartsuk meg magunknak ezt az örömhírt, ezt a jó hírt. Így kérek, hogy add, hogy ez a közösség, nyíregyházi közösség olyan közösség legyen, ahol te vagy a központban. Ahol nem az én van a központban, hanem te, ami megváltó Urunk Jézus Krisztus. Amen.
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Pál apostolnak a galáciai gyülekezetekhez írott levele 6. rész 2. verséből. Ez a mostani heti igénk, amellyel köszöntöm az ige hallgató gyülekezetet, és köszöntöm ige hirdető lelkésztestvérünket, Horváth Hegyi Áront, aki nem mellesleg a vejünk is, aki ebből a gyülekezetből indult, a gyermekek közötti szolgálatban vett részt sok éven keresztül, aztán a gyülekezeti ifjúságban, aztán itt lehetett az esküvőjük is, és itt lehetett a lelkészi avatása is. 5 esztendőn keresztül püspöki titkárként szolgálhatott, de nagyon várja már, hogy gyülekezetbe kerülhessen, és hamarosan gyülekezeti kiküldetésben lesz része, hogy végezze azt a szolgálatot, amire Isten hívta el, igen, erről a szószékről meghallott igében, mint egy 12 évvel ezelőtt. Imádsággal kísérjük őt, őket az életükben, a szolgálatukban. Az összgyülekezeti hirdetéseket mondom ezután. A gyülekezeti alkalmak között hirdetem, hogy zenés áhítat lesz itt a nagy templomban július 20-án jövő vasárnap 18 órai kezdettel. Közreműködik Kapitány Dénes, az Irci Ciszterci apátság orgonistája. A Nairobi Evangélikus Leánykórus Énekelj az Úrnak te egész föld címmel gospel koncertet ad július 24-én csütörtökön 19 órai kezdettel itt a nagy templomban. A belépés ingyenes, az adományokat a kenyai árva gyermekek javára, valamint a kórus utazásának a költségére fogjuk fordítani. Szeretettel hívogatunk mindenkit. Előre hirdetjük azt is, hogy a finn testvérgyülekezet csoportja érkezik a hónap végén gyülekezetünkbe, és 2 hét múlva, július 27-én a délelőtti istentiszteleten reménység szerint Markó Miettinen finn lelkész fogja az igét hirdetni. És ugyanakkor emlékezünk meg majd arról is, hogy 100 éve tört ki az első világháború. Sok család gyászolja mindmáig azokat a szeretteit gyülekezetünkből is, akik az első világháborúban estek el, haltak meg. Hívjuk a családokat nem egyszerűen emlékezésre, hanem Isten igéje meghallására és befogadására. Azt is szeretettel hirdetjük, hogy holnaptól péntekig, minden nap délután, Varga Bokorban, az evangélikus imaházunkban, 4 órától, 6 óráig, 16 órától, 18 óráig gyermekevangelizációs 5-napos klub lesz. Adjuk tovább a hírt, és lehet oda jönni a város, meg a Bokrok más területeiről is a gyermekekkel. Megérkezett a Fénysugarak című áhítatos könyv második félévi száma, amit a lelkészi hivatalban lehet megvásárolni. Az Evangélikus Élet című egyházi hetilapunk mai száma 275 forintért megvásárolható a kijáratnál. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
bátoríts biztos hű úrunk, még egy kor hozzád eljutunk, és áldva áldunk téged.
Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor gyülekezetébe jöttetek, hogy a gyermekek számára a keresztség ajándékát kérjétek. Hallgassátok meg először a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, és őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tanítványait az evangélium hirdetésére, szélese világba kiküldve, ezt is mondta Urunk Jézus Krisztus: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Íme ezek az igék is mutatják nékünk, mi az Isten üdvös szándéka a keresztséggel. És hogy szükséges, hogy mi hitáltal válaszoljunk Istennek a fölkínált kegyelmére. Éppen azért, hogy ti magatok, szülők és keresztszülők, jól fogadjátok Isten előtt kitárt szívvel, magatok és a gyermekek számára is az Isten kegyelmét. Hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az alkalomra bibliaolvasó útmutatónk alapján választhattam. Megírva találjuk pedig Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele második részében, a 4. és 5. versben az egész gyülekezet fennállva hallgassa meg a következőképpen: de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Amen. Mindazok, akik nap mint nap forgatják a lózungot, ahogy németül szoktuk emlegetni, a bibliaolvasó útmutatót, fölfigyelhettek. Ez a mai új szövetségi igénk, amit felolvastam, és az 5. verset is teljes egészében. Milyen szívenütő és milyen csodálatos már az eleje ennek az igének: de Isten! Miért így kezdődik ez a mondat? Hát azért, amit előtte arról olvashatunk, hogy milyen romlott állapotban vagyunk mi mindnyájan, úgy jöttünk már a világra. A harag fiaiként, a harag gyermekeiként. Egykor mi is mind közöttük éltünk, írja Pál apostol, az engedetlenség fiait említve. Mi is az engedetlenség fiai voltunk. Testünk kívánságaiban cselekedtük a test és az érzékek hajlamait, és harag fiai voltunk természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Nincs kivétel, nincs ártatlan csecsemő sem. Egyetlen egy volt a világ történelemben. Istennek értünk emberré lett egyszülött fia, a Szentlélektől fogantatott Jézus. Csak ő volt ártatlan csecsemő, mi már az anyaméhben is mind bűnös, romlott természetűek vagyunk. Lelkileg halottak. Istentől elszakadtak ugyanis. Ősszüleink bűnesetétől fogva. Mi mind így indulunk ebbe a világba. Titeket is, akik halottak voltatok, írja Pál apostol azoknak, akik hitre jutottak Jézus Krisztusban, életre keltett. Minden hívő embernek ez a története, hogy halott voltam, én is. Lehet, hogy volt vallásos máz az életemen, de az még nem jelentett életet. De egyszer elért az Isten igéje, szembesültem azzal, hogy Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, az ártatlan, a tiszta, értem szenvedett. Értem az Istentől elszakadt, romlott emberért, a halálba merült Jézus, az Atya akarata szerint, és megváltott ártatlan szenvedésével, drága vérével, és feltámadott élő, megmentő, szabadító Úr ő. Vele nekem is életem lehet, olyan élet, ami itt elkezdődik, és az örökké valóságba tart. Jézus nélkül nincs életem. János apostol mondja ki ezt nagyon töményen és tömören az első levelében. Aké a fiú, azé az élet, tudnélik az Isten fiáról van szó, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban, annak nincsen élete. Csak Jézus Krisztussal lehet igazi életünk, ami nem ér véget a sírnál, amin a halál sem győzhet, mert már Jézus Krisztus hatalma győzött a halál fölött bennem. Igen, mindez azért lehet, mert van egy isteni de, ami romlottságunkra, a szent ítélő Isten csodálatos irgalmából, az Isten, a mindenható Isten gazdag irgalomban, a szíve szerinti szándéka nem az, hogy örökre büntessen minket, hanem hogy megmentsen és örökre éltessen, hát ezért kezdődik így ez a mondat, de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, őket is, Mihályt és László Leventét. Nem azért, mert ők érdemelnék, mert olyan aranyos kis csöpségek. Baj van azzal az aranyossággal sokszor. Tudjuk ezt mi jól, és milyen hamar tanulják a dacosságot. Nem is kell tanulniuk, jön elő. És a jóra is azt mondani, hogy nem. Ilyen az ember. Nem azért, mert mi érdemelnénk, hanem mert az Isten gazdag irgalomba az ő nagy szeretetért, amellyel minket szeretett, azért cselekszik. Azért kínálja föl megmentő kegyelmét. És ez annyira személyesen és annyira láthatóan ott van a keresztségben, a keresztelésben. Jézus Krisztus belemerült értünk a halálba, hogy mi a Jézus Krisztus halálába elrejtve lehessünk az Isten kedvében, kegyelmében, és az ő gyermekei lehessünk. És a keresztségben épp erről van szó, hogy Jézus Krisztus értem történt halálába legyek, betakarva, belemerítve az Isten előtt. De nem csak ennyi, hisz folytatása is van ennek. Jézussal járjak új életben. Amikor megkeresztelünk valakit, az Isten részéről ez van benne. Az Istennek ez a szándéka vele. Jaj, vissza ne éljünk az Isten kegyelmes szándékával. Mert, amint az előkészítő beszélgetésben is idéztem Luthertől, hit nélkül semmit sem használ a keresztség. Noha önmagában bőséges isteni kincs. Mindent, a teljes üdvösséget fölkínálja benne az Isten. Na de ha én nem fogadom el hittel, akkor kárba vész rajtam, akkor nem lesz az enyém. Hit nélkül csak meddő jel marad, írja ugyancsak Luther a nagy kátéjában. Nem semmi. Jele az Isten irántunk való irgalmának. De meddő jel marad, ha nem lesz foganatossá bennünk. Ezért kell mindig a figyelmeztetésnek is elhangzania az ige hirdető ajkáról. Jól fogadjátok, hálás szívvel, ti magatok higgyetek igazán Jézus Krisztusban, hogy győztesek lehessetek a saját romlottságotok fölött, úgy, ahogy az ige hirdetésben a szószékről is hallottuk. Mert csak úgy lehetünk győztesek, csak Jézussal lehetünk győztesek önmagunk fölött. Higgyetek benne, és vele járjatok. Kegyelemből van üdvösségetek, akkor ebben a bizonyosságban élhettek. Az Isten nem hagy minket bizonytalanságban, bizonyosságot ad. Szent lelkével bizonyítja, hogy gyermekévé fogadott, ha mi a szívünket kitárjuk Jézus Krisztus előtt, és Jézust, mint Urunkat befogadjuk. Maga az Isten lelke fogja bizonyítani nekünk, hogy tényleg örök életet adott nekünk, és gyermekévé lettünk. Hát ez a mára rendelt ige. Így teljen meg számotokra is tartalommal. Bár csak magatokról elmondhatnátok mindnyájan, velem is ez történt. Halott voltam a vétkeim miatt az Isten előtt, de életre keltett a Krisztussal együtt. És ennél jobbat nem kívánhatok a gyermekem számára sem, mert ez a legjobb. Igen, ezt kívánom, ezt kérem. Így akarok élni, hogy az életem is, a hívő életem Isten lelkének az eszköze lehessen abban, hogy a gyermekem is hitre jusson idejében, el ne vesszen a világgal együtt. Hát ezért imádkozzunk most, és így ajánljuk őket Isten kegyelmébe, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úr Jézus Krisztus, kérünk, fogadd kegyelmedbe a keresztségben ezeket a kicsiny gyermekeket. Tedd őket is egyházad élő tagjává, hogy veled éljenek már itt a földön, és veled éljenek az Atya örök országában. Amen. Mielőtt Krisztus Urunk rendelése szerint megkeresztelhetnénk ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében. Az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek, akik a gyermekekért is felelősséget hordoztok, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami megváltó Urunkban, és a megszentelő Szentlélekben, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesüljenek azért, hogy Isten gyermekei Krisztus egyházának tagjai legyenek? Akarjátok-e? És vállaljátok-e, szülők és keresztszülők, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermekek hívő keresztjénné nevekedéséről? Vállaljátok-e? Isten is hallotta a válaszaitokat, és tudja, mi van a szívetekben. Jöjjetek a keresztelés helyére. Kedves édesanya testvéreim, a kegyelmes Isten megsegített titeket, drága kisgyermeket ajándékozott nektek, amikor a fájdalmak sokaságából új élet születhetett erre a világra. Most a keresztségben gyermekévé is hívta el őket, nektek pedig erőt adott annyi mindenhez már. Kérjétek is tőle az erőt, a bölcsességet és a hitet, az élő Istentől, édesanyai hivatásotok hűséges betöltéséhez. Zsoltárral tegyünk bizonyságot Isten jóságáról. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Íme az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Boldog az, aki féli az Urat, és az ő útjain jár. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Kérlek most gyermeketekkel letérdelve az oltár térdeplőjére, imádkozzunk. Mindenható Isten, irgalomban gazdag Atyánk, hálát adunk neked ezekért a gyermekekért. Köszönjük kicsiny életüket, és hogy most a keresztségben kegyelmedbe ajánlhattuk oda őket. Kérünk, őrizd meg őket minden veszedelemtől és minden gonosztól. Ellene mondunk a gonosznak, a sátán minden kísértésének és támadásának, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, aki megváltott minket és a gyermekeket is. Könyörgünk értük, őrizd őket egészségben, és könyörgünk a szülőkért. Áld meg őket a mindennapokban, ajándékozz nekik, apáknak és anyáknak erőt, bölcsességet és hitet, szülői hivatásuk hűséges betöltéséhez. Hadd nevelhessék gyermekeiket Isten félelemben, Jézus Krisztusra mutató életfolytatással. Áld meg és hallgasd meg mindennapi életüket és imádságukat. Könyörgünk hozzád a családokért, könyörgünk hozzád ezért a gyülekezetért, munkált szent lelkeddel az élő hitet sokakban, hogy lelkileg halott állapotukból valóban életre támadjanak, hogy ne csak vallásos máz legyen sokak életén, hanem Jézus Krisztussal éljenek, mint a te gyermekeid igazán. Mi és sokan még velünk együtt. Könyörgünk népedért, szerte a világon, a lelki népedért, amelyet mindenféle népek közül gyűjtesz, hogy Jézus Krisztusban higgyenek. Könyörgünk igét hirdetéséért, könyörgünk üldözött keresztény testvéreinkért, a világ sok táján, az ínségben levőkért, az elesettekért, a bántalmazottakért. És könyörgünk embertársainkért, akik oly sok terhet hordoznak, nélküled vergődnek bálványok rabságában és sötét bűnökben, rabláncon, szenvedélyekben, szabadíts meg még sokakat élő hitre Krisztusban. Adj bölcsességet a vezetőknek és alázatot, hogy akaratod szerint törekedjenek kormányozni a rájuk bízottakat. Könyörgünk az ő üdvösségükért is, és könyörgünk azokért, akik ellenségei a tiédnek és üldözik őket, bárcsak közülük is megtérnének még sokan. Könyörgünk ószövetségi népedért, Izraelért, és megvalljuk a te ígéreteidet, és bizonságot teszünk róla, hogy rajtuk is beteljesíted minden ígéretedet. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus Urunkra tekinthetünk, mindenkor, mint megváltónkra, egyetlen közben járónkra színed előtt, és az ő visszajövetelét üdvösségünkre várhatjuk mindazok, akik benne hiszünk. Így könyörgünk a köztünk levő gyászolókért is újból. Adj nekik élő hitet Krisztusban, és hallgass meg minket, amikor fiad nevében, remélve, hogy a gyermekeknek is mindennapi imádsága lesz ez, a tőle tanult módon így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felállva immár mindnyájan, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.
erős várom Istenet.